Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya azt kéri, hogy imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. Hollerich bíboros a szinódusról. Gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A pápa beszélgetése a jezsuitákkal Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. Acerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére.
Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya október 11-én pénteken délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, majd sor került az ajándékok cseréjére. Zelenszkij elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentség sajtó irodája a következő közleményben tudósít a találkozóról. Ma, 2024. október 11-én, pénteken, Ferenc pápa kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij urat, Ukrajna elnökét. Ezt követően Zelenszkij elnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon zajló megbeszélések a háborús helyzet, az ukrajnai humanitárius állapotok témáit érintették, különös tekintettel annak a lehetőségére, hogy miként lehetne véget vetni a háborúnak az országban egy igazságos és stabil béke megteremtésével. Az említett témák mellett megvizsgáltak még néhány az ország vallás életével kapcsolatos kérdést is. A találkozó a Szent Atya és az ukrán elnök közt 35 percig tartott, 3:40-től 4:11-ig. Ferenc pápa a találkozó végén egy bronz plakettet adott ajándékba Zelenszkij elnöknek, amely egy virág születését ábrázolja a béke törékeny felirattal. Zelenszkij elnök egy festményt ajándékozott a pápának, amelynek címe a bucsai mészárlás Mariska története.
Ferenc pápa, imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. A szerdai általános audiencia végén a Szent Atya megemlékezett a Közel-Keleten, Ukrajnában, Myanmarban és Szudánban zajló konfliktusokról, majd újból arra kérte a híveket, hogy fohászkodjanak a szűzanyához a rózsafüzér imával, különösen a neki szentelt októberi hónapban. Ferenc pápa pár nappal ezelőtt, október 6-án vasárnap, Róma legősibb és első Mária templomában, a Salus Populi Romani, római nép üdvössége kegykép előtt, rózsafüzér imát mondott a világ békéjéért, a püspöki szinódus résztvevőivel és a római hívekkel együtt. Szerdán pedig a Szent Péter téren fordult a jelenlévő 25 ezer hívőhöz, hogy imáikat kérje a világot dúló konfliktusok megszűnéséért. Az olasz ajkú zarándokoknak szóló köszöntése után a hagyományos Mária ima a rózsafüzér értékének újra felfedezésére biztatott.
Vi esorto tutti a recitare il rosario ogni giorno, abbandonandovi fiducioso nelle mani di Maria.
Mindannyiótokat arra buzdítom, hogy minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, bizalommal helyezzétek magatokat Mária kezébe. Ő rá, a szerető édesanyára bízzuk azoknak a népeknek a szenvedéseit és békevágyát, akik elszenvedik a háború őrületét. A pápa ezután az ellenségeskedés és erőszak által leginkább sújtott országokat sorolta föl, a meggyötört Ukrajnát, Palesztinát, Izraelt, Myanmart és Szudánt. A német zarándokokat köszöntve megismételte imára szóló felhívását. Hagyják, hogy Mária vezesse őket a rózsafüzéren keresztül, fia Jézus felé. Imádkozzunk együtt a világ békéjéért és az egyház egységéért. A francia és arab ajkú híveket a pápa bátorította, hogy a Krisztus felé zarándokló szinodális egyházként kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy az egység és a béke eszközei legyünk. Hollerich bíboros, gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A szinódusi főrelátor csütörtökön délután bemutatta a munkadokumentum harmadik modulját, melyet azoknak a folyamatoknak szentelnek, melyek konkrétan támogatják és táplálják a kapcsolatok működését. A szinódusi résztvevők közötti jó kapcsolatok a nyílt párbeszéd és bizalom jegyében a kölcsönös gondoskodás példái és az egyház javát szolgálják. Gondoskodás nélkül a kapcsolatok megromlanak és mérgezővé válnak, figyelmeztetett Hollerich bíboros. Tegyük föl magunknak a kérdést. Milyen eszközökkel tudjuk tehát támogatni és ápolni azt a kapcsolati hálót, melyre a személyeknek és a közösségeknek ma szükségük van? Mi teheti erősebbé ezeket a kapcsolatokat? Illetve mi az, amitől elhalnak és tönkre mennek a kapcsolataink? Jogosan foglalkozunk vele gondolatban és imáinkban, mint olyan gazdagsággal, ami megvilágítja elménket, megmelengeti a szívünket. Ezek a kapcsolatok építenek minket, állapította meg a szinódusi főrelátor. Hollerich bíboros ezután felsorolta a kapcsolatokat erősítő folyamatokat vizsgáló szekció 4 elemét. Az átfogó és elfogadott képzés arra az elvárásra válaszol, mely a szinódusi folyamat során merült föl, és elsősorban a meghallgatásra irányul. Legyen az Isten szava, a testvéreink hangja, a misszió közege és a Szentlélek hangja. A misszióért való egyházi megkülönböztetés témája a spirituális, teológiai és lelkipásztori dimenziót mélyíti el, amely eltér minden egyéb szervezeti vagy menedzseri technikától vagy módszertől, ami a mérlegelést szolgálja. A döntési folyamatok felosztása a harmadik téma, melynek hátterében az áll, hogy az egyházban való döntési folyamatokba bevonjuk Isten népének minden tagját, érvényre juttassuk a párbeszéd, a konzultáció értékét, természetesen tiszteletben tartva szerepüket, különösen azokét, akik az Úr nevében gyakorolják vezetői tekintélyüket. Végül az utolsó téma az átláthatóság, elszámoltathatóság és értékelés, ami egy kulturális változás elindítására ösztönöz, magatartás válságra, mint egy visszatérve az eredeti egyházi gyakorlathoz, hiszen a felelős beosztást végző személyek munkájának ellenőrzése olyan eszköz, ami a tapasztalat szerint segíti annak jobb működését. A szinódusi tanácskozáson megnyilvánuló kapcsolatokra is utalt végül Hollerich bíboros. A csoportokon belül vagy az egész közösség előtti felszólalásokat is az őszinte, elfogulatlan stílus jellemezze, a parrézia, ahogy a pápa gyakran nevezi. Bátran nézzenek szembe az esetleges elakadásokkal vagy félelmekkel, tápláljanak egymás iránt kölcsönösen bizalmat, mert így módon javulnak a kapcsolatok az egész egyház javára.
A pápa a jezsuitáknak Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. A La Civiltà Cattolica közé tette Ferenc pápa 150 belgiumi, luxemburgi és hollandi jezsuita társával a brüsszeli Collège Saint-Michelben folytatott beszélgetését. A találkozó során a pápa számos témát érintett, mint a nők egyházi szerepe és a migráció. Mint minden apostoli út alkalmával, a pápa a luxemburgi és belgiumi látogatása során is szánt időt a Jézus Társasága tagjaival való zárt körű találkozásra. Az eseményre a Löweni Katolikus Egyetem kampuszának meglátogatása és a brüsszeli kiállítási csarnokban tett meglepetésszerű látogatása között került sor, ahol 6000 fiatal gyűlt össze virrasztásra. A Collège Saint-Michelben a jezsuita testvérekkel megtartott találkozóra nem csak Belgiumból, hanem Luxemburgból és Hollandiából is érkeztek rendtársai. Zárt körű találkozó volt, amelyen számos téma előkerült a Jézus Társasága mai küldetésével, vagy a világ és az egyház aktuális eseményeivel kapcsolatban, a szekularizációtól az inkulturációig, a szinódustól a migrációig. Az egyháznak komolyan kell vennie a migránsokkal kapcsolatos munkát. Ezzel együtt Ferenc pápa megismételt egy szívéhez közel álló dolgot, azt a tényt, hogy Európában nincs többé gyermek, előregszik a kontinens. Bevándorlók kellenek ahhoz, hogy az élet megújuljon. Ez már a túlélés kérdésévé vált. Nem csak a gyerek kevés, de a hivatás is. Ezt a témát egy szerzetes vetette fel. Hogyan látja a papok nélküli plébániai közösségek jövőjét? A közösség fontosabb, mint a pap, válaszolta a pápa. A pap a közösség szolgálója. Példaként említette a szerzetes nőket, akik vezető szerepet töltenek be a világ egyes részein, például a perui apácák kongregációjában, akiknek sajátos küldetésük van, hogy olyan helyzetekbe jussanak el, ahol nincs pap. Mindent megtesznek, prédikálnak, keresztelnek. Ha végül küldenek egy papot, akkor tovább mennek máshová. A misszió apropóján a pápa az Európa legszekularizáltabb országai közé tartozó Belgium helyzetét szemlélve felszólította a Szent Ignác rend tagjait, hogy ne féljenek. A jezsuitának nem kell félnie semmitől, mondta. A jezsuita olyan ember, aki a bátorság két formája közötti feszültségben él. A bátorság, hogy az imádságban keressük Istent, és a bátorság, hogy elmenjünk a határokig. Mesterként a pápa a Matteo Ricci atyára, Roberto de Nobili atyára és más nagy misszionáriusokra mutatott rá, akik még az egyházban is megijesztettek egyeseket bátor fellépésükkel, de kijelölték az inkulturáció határait. Ezt a határt a megkülönböztetésben kell keresni, mondta, és ez az imádkozás által felismerhető. A jezsuita ima a határvonalon, nehéz helyzetekben, a korlátoknál alakult ki. Ez a legszebb dolog a spiritualitásunkban, a kockázatvállalásban, mondta a pápa. A szekularizáció összetett jelenségét illetően Ferenc pápa szólt a pogányság formáiról. Nem kell pogány Isten szobra ahhoz, hogy pogányságról beszéljünk. Maga a környezet, a levegő, amit belélegzünk, egy gáznemű pogány Isten. És ennek a kultúrának a tanúságtétel, a szolgálat és a hit által kell prédikálnunk. És belülről az imával kell ezt tennünk. Szerinte a szolgálat gyümölcsözővé teszi a párbeszédet, de a párbeszédet gyakran akadályozza az erős klerikalizmus az egyházban. Ahol klerikalizmus van, ott nincs szolgálat, folytatta, és figyelmeztetett. Az Isten szerelmére soha ne keverjük össze az evangelizációt a prozelitizmussal, az erőszakos hittérítéssel. Az intellektuális apostolkodás is fontos, és a jezsuiták hivatásának része, akiknek jelen kell lenniük a tudományos életben, a kutatásban és a kommunikációban is. Legyen világos, hangsúlyozta Ferenc pápa. Amikor a Jézus Társasága azt mondja, hogy be kell illeszkedni az emberek életébe és a történelembe, az nem azt jelenti, hogy karneválozzunk, hanem azt, hogy a legintézményibb kontextusba is belehelyezkedjünk. Azt szeretném mondani, hogy némi merevséggel a szó jó értelmében. Nem szabad mindig a kötetlenséget keresni, figyelmeztetett Ferenc pápa. Az egyik kérdés a szinodalitásra vonatkozott, a Vatikánban most zajló szinódusra. Nem könnyű a szinodalitás, és ez néha azért van, mert vannak olyan tekintélyes emberek, akik nem ösztönzik a párbeszéd szempontját, mondta a pápa. A lelkipásztor hozhat döntéseket egyedül, de meghozhatja azokat a tanácsával együtt is. Így tehet a püspök és a pápa is. Ferenc pápa bízik abban, hogy a szinódussal a dolgok pontosan a szinodális módszerrel tisztázódnak majd. Hangsúlyozta. A szinodalitás az egyházban kegyelem. A tekintélyt szinodalitásban kell megvalósítani. Végül Ferenc pápa megerősítette, hogy megnyílt a boldoggá avatási ügye Pedro Arrupe atyának, az 1965 és 83 közötti spanyol származású jezsuita általános rendfőnöknek, akit Isten szolgájának nyilvánítottak. A probléma az írásainak áttekintése, mondta a pápa, kifejtve, hogy Arrupe nagyon sok mindent írt, és a szövegeinek elemzése időt vesz igénybe. Henri de Lubac, egy másik nagy jezsuita ügyével kapcsolatban, a pápa kijelentette, nem tudja, hogy az ügyét bemutatták-e vagy sem. Ferenc pápa a rendtársaival beszélgetve elárulta, mit fog később nyilvánosan bejelenteni a brüsszeli szentmisén, nevezetesen Baldwin király boldoggá avatási ügyének elindítását. Én magam döntöttem, mert nekem úgy tűnik, hogy itt ebbe az irányba haladunk, mondta Ferenc pápa.
Angelo Bacerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére. A múlt vasárnapi úrangyala ima során Ferenc pápa bejelentette, hogy december 8-án konzisztóriumot tart, amelynek keretében 21 új bíborost kreál, akik az egész világegyházat képviselik. A 21 új bíborost közszerepel a 99 éves Angelo Acerbi érsek, aki a hír hallatára megvallotta, hogy előre haladott kora miatt nagy meglepetésként érte a kinevezés. Azt hiszem, hogy a Szentatya megbecsülését és elismerését akarta kifejezésre juttatni azon szolgálat iránt, amelyet oly sok régi és új nuncius, valamint a nunciatúrák munkatársai végeznek a világban, jelentette ki Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, amikor Pavel Rietel Adriánik atya, a lengyel szerkesztőség vezetője interjút készített vele. Acerbi bíboros nagy hálával és köszönettel fogadta a kinevezést, de egy kis félelemmel is, mert az mindig rendkívüli hír mindenkinek, de különösen az időseknek. Hozzátette az új bíboros, nagy öröm számára, hogy a Ferenc pápa által kinevezettek közt van két olyan személy is, akik azokon a nunciatúrákon voltak titkárok, ahol és amikor ő nunciusként szolgált. Az egyik Mário Cenári érsek, Szíria apostoli nunciusa, a másik pedig Christophe Pierre érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa. Acerbi bíboros hozzátette, kinevezéséről úgy értesült, hogy aznap éppen a Szentatya vasárnapi úrangyali imádságot hallgatta. Azonnal sok gratulációt kaptam, és ez egy kicsit megzavarta a figyelmemet. Vallotta hozzátéve, mindenekelőtt imával fogom támogatni a pápát, mert nem látom, hogy másképpen mit is tehetnék tekintettel idős koromra. Hogy a családja miként fogadta a kinevezést, azt válaszolta, hogy egyik újságíró unokaöccse, amit meghallotta hírt, tüstén felhívta őt. Angelo Acerbi bíboros életrajza. Angelo Acerbi 1925. szeptember 23-án született az észak-olaszországi Sesta Godano településen. Szemináriumi tanulmányai után 23 évesen 1948. március 27-én szentelték pappá, majd 8 évvel később, megfelelő akadémiai képzést követően a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett, és így a kolumbiai, brazil, francia, japán és portugál pápai képviseleteken szolgált, valamint az államtitkárság egyházi közügyek tanácsában dolgozott. Szent VI. Pál pápa 1974. június 22-én új-zélandi apostoli pronunciussá és a Csendes-óceáni térség apostoli delegátusává nevezte ki, majd június 30-án ő maga szentelte püspökké a vatikáni Szent Péter bazilikában. Szent II. János Pál pápa nunciussá nevezte ki Kolumbiába, a több diplomatával együtt az április 19-i mozgalom gerillái túszul ejtették és 6 hétig fogva tartották. Ezt követően került 1990-ben Magyarországra, ahol egyidejűleg ellátta Moldávia szentszéki képviseletét is. 7 éves szolgálata után nevezték ki apostoli nunciusnak Hollandiába. Acerbi érsek 2001 és 2015 között a rodoszi és máltai jeruzsálemi Szent János szuverén ispotális lovagrend egyházi előjárói tisztét töltötte be, nyugállományba vonulása után Rómában él, a Vatikán környékén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.